Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a 2017-es év fontos és érdekes tudományos hírei közül szemezgettünk néhányat a New Scientist és a Scientific American cikkei alapján.
Újabb gravitációs hullámokat észleltek.
Azután, hogy 2016-ban a LIGO detektorai kimutatták két fekete lyuk összeütközésének gravitációs hullámait, 2017-ben két jóval kisebb tömegű objektum, két neutron csillag összeolvadása nyomán sikerült észlelni a keletkező gravitációs hullámokat.
Kiderült, hogy idősebbek vagyunk, mint hittük.
Évtizedeken át az antropológusok úgy gondolták, hogy a Homo sapiens 200 ezer évvel ezelőtt fejlődött ki. Egy tavalyi marokkói Homo sapiens-szerű koponya lelet alapján most úgy vélik, hogy csak nem kétszer öregebbek vagyunk, a csont életkora 250-350 ezer évesre tehető.
Folytatódtak az emberi génszerkesztéses kísérletek.
Kínában legalább 3 emberi embrión sikerült a CRISPR módszerrel kijavítani a sejtek genetikai mutációit. A kísérletek folytatódnak, és már méhen belüli beavatkozásokról is érkeztek jelentések.
Előkerült a hiányzó anyag jelentős része.
Nem az ismeretlen természetű sötét anyagról van szó, hanem a hiányzó hagyományos anyagról, amelyet szintén tavaly találtak meg a tudósok az úgynevezett barion részecskék formájában. Az anyagot a galaxisok közti térben sikerült kimutatni több millió képfelvétel egyesítése után.
Már önmagát is tanítani tudta a mesterséges intelligencia.
A DeepMind Go játékos mesterséges intelligenciája májusban legyőzte a világ legjobb Go játékosát, majd októberben egy újabb verzió arra is képes volt, hogy saját maga ellen játszon. 3 nappal és 4 900 000 játszmával később kijelentették, hogy az AlphaGo Zero a játék királyává és verhetetlenné fejlesztette magát.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Több rétegű térképes becslés készült Magyarország potenciális természetközeli növénytakarójáról az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének vezetésével, az MTA Talajtani és Agrokémiai Intézet, valamint a Svájci Szövetségi Kutatóintézet közreműködésével. A tudósok azt vizsgálták, hogy milyen lenne a természetes növénytakaró emberi beavatkozás nélkül. Somodi Imeldát, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársát kérdeztem.
Mindig is érdekelte az embereket, hogy milyen növényzet lehetne ott, ahol most már nem találunk természetes növényzetet. Ugyanakkor eddig az állt csak rendelkezésre, hogy valamilyen szakértői becsléssel határozzuk ezt meg. És a számítógépes kapacitás, illetve a modellezés fejlődésével jutottunk el oda, hogy most már formalizáltan statisztikai összefüggések alapján tudjuk megbecsülni azt, hogy milyen növényzet lenne természetes, akárhol. Elsősorban persze az érdekli a kutatókat is, hogy ott, ahol ma már nem találunk természetes növényzetet, de egyébként ott is érdekel erre a kérdésre a válasz, ahol van most valamilyen természetes növényzet, nem feltétlen az, aminek a jelenlegi környezeti viszonyok a legjobbak. És ezekkel a modellekkel, a környezeti viszonyok figyelembevételével tudjuk megadni az aktuális, legvalószínűbb növényzetet.
Ennek a gyakorlatban hol látjuk hasznát?
Többféle felhasználási lehetősége is van. A természetvédelem, illetve az élőhely helyreállítás talán a két legdominánsabb lehetséges felhasználó, de a tájak karakterének, a tájak természetességének az értékelésébe is, ami talán elsőre nem annyira gyakorlatközeli. A természetvédelemben abban tud nagy segítségre lenni ez a térkép, hogyha egy-egy természetes növényzeti állomány védelmét tervezik, vagy esetleg valamilyen döntést szeretnének erről hozni, akkor összetudják azzal hasonlítani, hogy vajon az az állomány az most a jelenlegi környezeti viszonyok alapján önfenntartónak, fenntarthatónak tekinthető-e. Lehet olyan természetvédelmi prioritás, amikor a nem önfenntartó állományokat is szeretnénk védeni, de általában, főleg, hogyha pénzszűkében vagyunk, akkor a leghatékonyabb azokat az állományokat védeni, amik egyébként ott vannak, ahol a környezeti viszonyok is megfelelőek. Illetve, hogyha mégis azt tapasztaljuk, hogy egy állomány olyan növényzetet képvisel, ami ott nem felel meg a környezeti háttérnek, akkor pedig a modern természetvédelemben az átalakulást is lehet támogatni, a természetes átalakulást egy önfenntartó, szintén természetes növényzeti típusba. ez tehát a természetvédelmi oldala a térkép felhasználásának. Az élőhely helyreállítás, illetve a természetes benövényesítésben pedig egy olyan támpontot tud nyújtani ez a térkép, hogy meg tudja mondani, hogy az aktuális viszonyok milyen élőhelyet tudnak a leginkább eltartani, és ezáltal a minimálisra csökkenthető az utógondozás szükségessége. Tehát nyilván a helyreállításhoz szükséges a növényeket odavinni, adott esetben valamennyi teleprendezésre is szükség lehet, de jó esetben, hogyha sikerült kiválasztani azt a növényzetet, ami ott önfenntartó, akkor ezzel be is fejeződött a restauráció, a élőhely helyreállítás munkálata, és rá lehet hagyni a természetre. Ez egy költséghatékony megoldást tesz lehetővé, ami ugyanakkor tulajdonképpen maximalizálja a természetességét is annak az élőhelynek. Például nagy szerencsére most már nem is egy nagy gyár kereste meg a kutatóintézetet azzal, hogy a környezetében tervezett élőhely helyreállítást, növényesítést tervezzük meg, és ebben bizony nagy segítségre van ez a térképi becslés, ahol ez alapján tudjuk megtervezni azt, hogy milyen élőhelyeket tudjanak létrehozni a kollégák.
Mesterségesen vissza lehet telepíteni egy természetes közeget?
Meg lehet kísérelni. Ha azt mondjuk, hogy természetes élőhely, azon is egy skálát értünk, tehát hogy van ugye egy érintetlen, mondjuk egy őserdő, amiből azért ma Magyarországon azért már nagyon kevés van, és van egy viszonylag a természethez közeli állapot esetleg, vagy egy olyan állapot, ami spontán ugyan, tehát hogy saját magától jött létre, de mondjuk a fajkészlete az viszonylag szegényes. Az ilyen helyreállítások is általában szokták kitűzni célul, hogy elsőre a főbb alkotófajokat viszik be, fákat, a gyakoribb füveket, és esetleg egy-két kísérőfajt, és aztán remélik, vagy esetleg még segítik a későbbiekben, hogy a többi színező elemként jelenlévő fajok is betelepedjenek. Viszont pont ez az előnye annak, hogyha az adott helyszínre alkalmas élőhelyet hoznak létre, hogy a spontán betelepedésnek sokkal nagyobb az esélye, hiszen a többi kísérőfajnak is jó az az élőhely. Míg hogyha valamilyen mondjuk esztétikai érték alapján választanak egy növényzeti típust, ott az önfenntartás is kétséges, illetve ha nem illik abba a környezetbe, akkor valószínűleg további fajai nem fognak beköltözni oda immár maguktól.
Mennyire részletes ez a térkép?
Élőhelyekről szól, ami tulajdonképpen fajözletekkel jelent, avagy növényzeti típusként is felfoghatjuk. Volt egy nagy szabású élőhely térképezés körülbelül 10-15 éve Magyarországon. Ennek az eredménye volt a Magyarország élőhelyeinek térképi atlasza, és tulajdonképpen ez szolgáltatta a tanuló információt is a modelljeinkhez, és ennek az élőhely felosztását használjuk a becsléseknél is. Ez egy az erdőgyep felosztásnál jóval finomabb, de a növénytársulásoknál, ha esetleg valaki jártas ebben, azért egy jóval durvább felosztás. Körülbelül arra kell gondolni, hogy mondjuk a bükkösök, gyertyános tölgyesek, cseres tölgyesek ilyen szinten válnak el az élőhelyi kategóriák, és természetesen ez a vizes élőhelyeken, gyepeken, mindenen keresztül megy. És ezen belül azt feltételezzük, hogy a fajözletek együtt találják meg a életfeltételeiket, és ezért, hogyha azt mondjuk, hogy bükkös, akkor ahhoz hozzátartozik az a faj arzenál, ami egy bükkösben jellemzően jelen van. Ennél finomabb élőhelyi vagy faji felbontást nem tudtunk most bevállalni, bár a technika lehetővé teszi, de ugye az országos lépték, illetve a tanulmányadatok is korlátozták azt, hogy most mennyire tudunk finom felbontást biztosítani ebben a tematikai szempontból.
Hogyha európai viszonylatban vagy világviszonylatban nézzük, mennyire számít ritkaságnak egy ilyen térkép?
Egész országra vonatkoztatva és kifejezetten tanulóadatokon statisztikai megoldása létrehozva viszonylag ritkának számít. Jó részt azért, mert a tanulóadatok semmilyen részletesek, mint amit a korábban említett Magyarország élőhely térképe biztosít, illetve nagyon gyakori megoldás az, hogy egy hibrid térképet hoznak létre, amiben jelentős szakértői becslés is teret kap. Ugyanakkor mi fontosnak érezzük azt, hogy itt visszakereshető összefüggések vannak, tehát akár meg lehet kérdezni egy élőhely kapcsán, hogy melyek azok a háttérváltozók, amik döntőek az elterjedése szempontjából, például milyen hőmérsékleti viszonyokra érzékeny, vagy milyen talaj befolyásolja, és természetesen a szakértői tudást mellé lehet tenni, és annyit még elmondanék erről a térképről, hogy ez nem egyetlen élőhelyet ad meg egy pontban, mint lehetségeset, hanem egy élőhely sorozatot különböző valószínűségi szinteken, és emellé már mellé lehet tenni azt a szakértői tudást, akár egy adott élőhely helyreállítás tekintetében, hogy itt most ha ugyan a legvalószínűbb a gyertyános tölgyes, de elég valószínű a cseres tölgyes is, de a helyreállításnál inkább a cserestörgyes preferálja valamiért a megrendelő, vagy éppenséggel azt könnyebb helyreállítani, akkor figyelembe lehet azt is venni, hogy nem csak a legvalószínűbb, hanem még a következő élőhelyek is ismertek. Tehát itt be lehet hozni a szakértői tudást is, és ugyanakkor egy nagyon részletes és visszakereshető összefüggésrendszeren alakul a térkép. Ez egy viszonylag ritka adottság vagy eredmény a világviszonylatban is.
Lesz-e folytatása a térképnek, további munkák vele, vagy azt mondhatjuk, hogy ez már kész van?
Mindenképpen lesznek további munkák. Egyrészt a bemeneti adatok pontosodásával egyre jobb becséseket tudunk készíteni. Ez tulajdonképpen egy tapasztalat is, hiszen ez a térkép is egy folyamatos fejlesztésnek az eredménye. És ahogy mondjuk a hosszú távú meteorológiai megfigyelésekből származó adatok, amik ugye már az időjárásról adnak információt, pontosabbá válnak, így tovább tudjuk pontosítani a becséseinket is. Illetve olyan szempontból is folytatódnak a munkálatok, hogy ez a becsés, ez most a jelenlegi állapotra vonatkozik, de tudjuk, hogy a klíma jelentősen változik, most már tulajdonképpen benne vagyunk, és ezért már most dolgozunk azon, hogy előrejelzéseket készítsünk. 50-100 éves táv van, így várhatóan lesznek olyan térképeink is, amik azt mutatják, hogy 50-100 év múlva milyen természetes vegetáció találná meg az életfeltételeit Magyarországon. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ez az átalakulás végbe is fog menni, hiszen egy erdőben nem olyan gyors a növények reakciója az éghajlati változásokra, mint ahogy a háttér megváltozik, de mindenesetre egy fontos jelző lesz arról, hogy hogy változik meg az a potenciál, az a lehetőség, amit a magyar tájak tartogatnak élőhelyek szempontjából.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.